A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Üdv mindenkinek, ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Ha szeretnétek minket hallgatni, akkor itt megtehetitek a rádióban, de azon kívül ott vagyunk a Facebookon, a Spotifyon és az összes podcast megosztó csatornán, és az Instagramon keressétek a Borravalót, borravaló.hu, Borravaló gasztrokultúra magazin. Érdekes, hogy 2024-ben több viszonylag erősebb kulturális vonás van most a Borravalóban. A mai adásban is egy ilyen lesz, hiszen itt van velem a stúdióban Iglódi Csaba, akit szeretettel köszöntök. Szervusz!
Jó reggelt, szervusztok, köszönöm, hogy minket hallgattok.
És Csabát, hogyha beszeretném mutatni, mondhatnám azt, hogy újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, most írói minősítésben, de nagyon sok mindennel foglalkozol.
Hát inkább mondjuk azt, hogy sokat éltem már, és ez alatt az idő alatt kénytelen voltam olyan dolgokat csinálni, amik még engem is szórakoztatnak.
Na, ez nagyon jó. És remélem, hogy ez is így van, vagy ezzel kapcsolatban is így van. Én azt gondolom, hogy igen, mert a előzetes beszélgetéseink alatt ez derült ki. A Dreher Szimfónia van itt a kezemben, az Athénaeum kiadásában Iglódi Csaba könyve. Egy nagyon patinás és impozáns megjelenési könyv, ha már csak így a könyv borítója alapján kéne megítélnem, akkor az egy nem egy habkönnyű mű.
A könyv borítója az mindig oda vonzza az olvasókat, ráveszi arra, hogy nyúljanak oda, olvassanak bele abba a könyvbe. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen köntöst, ilyen borítót kapott ez a könyv. Földi Andrea munkája, nem az ő tollaival ékeskedem, vagy meg is fordíthatjuk, ő az én tollamhoz keresett valamiféle ruhát, és az első beszélgetésünkre emlékszem, amikor azt mondtam neki, hogy egy olyan borítót szeretnék erre a könyvre, ami nekem természetesen szívügy, amibe beletettem rengeteg mindent, szóval egy olyan borítót szeretnék, amiért ő egy évvel később, tehát idén júniusban megkapja az év könyve, az év legszebb könyve díjat.
Na, hát ez nagyon jó hangzik.
Egész pontosan egy szép magyar könyv díjat, és azt kértem, hogy nyilván ahhoz a korhoz, ahhoz a 150 évhez, amiről a Dreher Szimfónia szól, egy olyan romantikus, szecesszióba hajló megjelenést találjon, ezt kölcsönözzön neki, ami a polcokon is jól mutat, és tulajdonképpen
hát abszolút,
négy jegye is ennek a könyvnek.
Mert a gerincén is egy nagyon klassz, és tényleg ezt a kort nagyon felidéző festményrészletet lehet látni, sőt, nem a gerincén, bocsánat, tehát a lapokon, és sőt, alul, tehát lényegében akárhogy forgatom, ez mutat valamit.
Élnyomtatás, élnyomtatásnak hívják, okay. És ez mostanában azért több könyvön is megjelenik.
Ezen kívül persze a Komló is megjelenik, és visszaköszön a borítóról egy sörös címke, sörös üveg címkéje, nem véletlenül Dreher Szimfónia a könyv címe. Az van benne, tehát az az alcíme, hogy Komlótól a koronáig, családregény négy tételben. Mi az, ami arra vit rá, hogy a Dreher családdal foglalkoz?
Véletlenek sorozata. Természetesen csak akkor, hogyha hiszünk abban, hogy vannak véletlenek. Szerintem nincsenek. Ugye azt mondják, hogy a nagyon alacsony valószínűséggel, matematikai valószínűséggel rendelkező együttállások vannak. Itt egy ilyen együttállás történt. Egy héten belül 2022, valamikor késő tavaszán, kora nyarán kaptam egy tanácsot attól, aki később a szerkesztője lett, és találkoztam egy előadásban a Dreherek történetével. A tanács az volt, hogy ha írnál könyvet, akkor családregényt írj. Ezt Csapody Kingától kaptam, ő lett később a könyv szerkesztője. A másik pedig egy vállalati stratégia, ez a Dreher mai Dréhernek a vállalati stratégiája, az Békefi Gábor vezérigazgató előadásában hallottam, aki amikor 7 évvel ezelőtt átvette a vállalatot, akkor egy új stratégiát készített, az volt a cím, hogy Dréhertől Dréherig. Hát valljuk be, hogy nem egy figyelemfelkeltő cím, de valójában a hagyomány és az innováció jelent meg az ő gondolkodásukban, amikor az új tulajdonos kezébe került a kőbányai gyár, és ez a kettő összeadódott, amikor ezt az előadást meghallottam Gábortól, akkor a következő éjszakákon megpróbáltam megnézni, hogy oké, de kik ezek a Dréherek. Én semmit nem tudtam róluk, megmondom őszintén, azon kívül, hogy ez egyfajta sör, és kőbányán terem, hogyha lehet ilyet mondani, amit persze bebizonyosodott, hogy nem kőbányán termet, legalábbis eredendően. Szóval abban a néhány éjszakában bebarangoltam Bécset, bebarangoltam Ausztriát, és úgy döntöttem, hogy akkor én írok egy könyvet erről a családról.
De hogy az egyébként a fejedben volt, hogy szeretnél egy könyvet írni, és akkor ehhez jött a kettő hozzá, hogy ez nagyon jó, hogy vállalati stratégia, eleve ugye tanácsadóként ez közel áll hozzád, gondolom az, hogy eleve egy cég vezető hogyan és miként gondolkodjon, erre tök jó példák vannak a múltból, ez pont jó, és akkor tehát a családregénnyel együtt párosul a kettő, erre volt egy tök jó fókusz a Dréher család.
És az köszönöm, története. És örülök, hogy ezt mondod, mert tulajdonképpen ez volt a folyamat is. Nekem elég erős a történelem iránti érdeklődésem, ezt ki tudtam élni ebben. Nagyon izgat az, hogy mitől sikeres egy vállalat, mitől sikeresek vállalatvezetők, vagy a másik oldalról mitől sikertelenek, és mitől buknak el. Ez is megvan ebben a történetben. Szerettem volna olyan könyvet írni, amit, hát, hogy fogalmazzak, szóval nem a nyilvánosság kizárásával jelenik meg, hanem szélesebb olvasó rétegnek is adhat örömet, vagy adhat választási lehetőséget. Ez is benne van, és benne van egy picit a kultúrtörténet, ami megint csak az én érdeklődésem, hogy jó, érdekesek ezek a kávéházak, de honnan jön ez a sztori? Tényleg mi történt? Miért volt az? Miért sűrűsödtek azok az emberek, akiket én ilyen lelkitársként hozzám közel állónak érzek bizonyos városi helyeken, és miért kerülték ezt el mások. Szóval ezek álltak össze benne, és ahogy mondod, igen, nagyon-nagyon régen, 30 éve akarok egy könyvet írni, de mindig volt jobb dolgom.
Igen, sajnos ez azok az alkotó vagy kreatív emberekben benne van ez, hogy a tervek, hogy mit szeretne csinálni, van, amikor eszébe jut, hogy mit lehetne jobban, ugye, mint amit lát példákat. A mindig volt jobb dolgom, az pedig az a hasonló, mint amikor valakinek nincs kedve valamihez, ugye kell keresni a pénzt is nyilvánvalóan, és hajtani, úgyhogy ez valamilyen szinten ez viszi előre az embert.
Hát kedv még csak lenne, de valóban a József Attila nagyon pontosan megfogalmazta, hogy amikor verset ír az ember, akkor mindig láss lenne jó. Tehát amikor leül valaki írni egy hosszabb lélegzetű történetet, hát annyi dolog vonza és csábítja attól, hogy egy ültő helyében, egy sötét vagy világos szobában, de kizárólag egy fehér papír vagy egy monitor előtt ténykedjen, és én ezeknek a csábításoknak korábban inkább engedtem, mint távol tartottam magamat tőlük.
Egyébként, és ezt kénytelen vagyok megkérdezni, egyébként te szereted a sört?
Mondjuk azt, hogy megszerettem a sört. Én egészen addig, amíg, és lehet, hogy ez egy ilyen lelombozó igazság lesz, de egészen addig, amíg nem foglalkoztam a Dréher család történetével, mondjuk azt, hogy hideg távolságtartással viseltettem a sör iránt. De nem volt mindig így, amikor én érettségiztem, ez nagyon-nagyon régen volt, tehát a Wikipédián meg lehet nézni, hogy mikor, akkor ez egy Budapest külvárosi kerületben volt, és akkor a barátaimmal elhatároztuk, hogy na azon az éjszakán, meg napon azért az összes kerületben levő kocsmát fel fogjuk keresni, és hát annyi bort meg pálinkát nem lehet inni, akkor ez 43 olyan italmérés volt Kispesten, ami korábban község volt, akkor már a 19. kerület, ahol meg kellett fordulnunk. Szóval Ott azért elegendő mennyiségű sört fogyasztottunk.
Oké, folytatjuk innen. Iglódi Csabával beszélgettek, a Dreher Szimfónia szerzőjével, Komlótól a Koronáig. Beszélünk még a történetről és a miértekről, illetve hát arról, hogy egyáltalán hogy lehet egy ilyen családregénynek, ami 4 tételben van, utána nézni. Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Ez tehát a Borra Való Gasztrokultúra magazin, Dreher Szimfónia családregény 4 tételben, a szerző Iglódi Csaba a vendégem. Ott tartottunk, hogy nagyon vonzódsz a történelemhez, és maga, amikor néztem az ajánlásokat az oldaladon, egyébként ezt bárkinek lehet ajánlani, iglódicsaba.hu, akkor több minden volt benne. 2 dolog, ami engem megfogott, az egyik az, hogy ajánlod édesanyádnak, akitől sok mindent tanultál, és a másik pedig az, hogy aki olyanoknak is, akik azt tudják, hogy a fronton lévő, vagy a frontban lévő férfiak mögött mindig ott vannak a nők, akik szövetként összetartják ezt az egészet, a hátországot adják. Ez egy kicsit elcsépelt, de egyébként egy óriási igazság.
Nagyon köszönöm mind a 2 felvetést, hogy beszéljek először az elsőről. Az édesanyám az, aki nyilván a legtöbbet hallotta az én életemben, hogy majd egyszer írok egy könyvet, és én valójában egy üzleti könyvet akartam írni abból a tapasztalatból, ami az elmúlt durván 15 év, amióta vezetői tanácsadással foglalkozom, azokból az élethelyzetekből, azokból a mintákból, azokból a döntési fákból, amikből azt hiszem, hogy talán sokan tanulhatnak, nem az én történeteim, és természetesen ezt csak anonim módon tudtam volna megírni ezt a könyvet, hiszen azok, akikkel dolgozom, azok az esetek nagyon nagy többségében nem publikus ügyfelek, egyetlen egy igazi kivétel van. És elképzeltem, hogy ha megírom ezt a vállalatvezetőknek szóló könyvet, akkor hazamegyek az anyukámhoz, aki akkor 83 éves volt, és mondtam, hogy mama, megjelent a könyvem, és miről írtál, fiam? Hát, hogy hogyan legyél jó vállalatvezető, és nagy valószínűséggel ledobott volna az erkélyről otthon, mert hogy hát ez a könyvhöz neki nem lett volna köze, és amikor a Dreher család története bekopogott az ajtón, akkor megképződött bennem, hogy de hát az is egy üzleti történet, 150 évig a topon maradni, és 150 év után is, amikor már valójában a márka és a név elkülönült egymástól, még akkor is beszélünk róla, hát akkor az a megoldás, hogy én a családregénybe öltöztetett üzleti regényt írok, amit az édesanyám is el fog olvasni, és nagyon hiszem azt, hogy aki üzleti vezetői szemmel olvassa, az is talál benne magának boldogságot. Tegnap előtt kaptam egy üzenetet valamelyik social media platformon, aki azt mondta, hogy előadásom után kezdte el olvasni a könyvet, és ugyanúgy aláhúz benne, vagy jegyzetel benne, mint ahogy egyébként üzleti vagy inspirációs könyvekbe tennél. Ennél jobb visszajelzés, azt hiszem, hogy nekem erre nem kellett. A másik kérdésed a nőkre, a nők szerepére vonatkozott. Ha onnan indulunk, hogy az édesanyám mennyire fontos az életemben, nagyon hasonlóképpen fontosak azok a nők, akik az elmúlt sok-sok évben mellettem voltak, akár üzleti értelemben, akár barátságokat tekintve. És azt láttam a Dreherek történetében is, hogy persze egy olyan korban értek el üzleti sikereket, amikor ezeket kizárólag a férfiaknak tulajdonították, de mindig ott voltak mögöttük azok az erős nők, akik bizonyos helyzetekben nem hagyták, hogy a név az eltűnjön.
Hát igen, és az nagyon érdekes lenne, hogyha most egy teljesen más néven jelenne ez meg. Mondtad, hogy a történetek érdekelnek, de a gasztrohoz is gondolom azért van affinitásod. Rengeteg olyan történetet lehet látni, ami hasonló, mint a Dreher történet, családtörténetek, a nagy márkaneveknek a történetei, Európáról beszélek, vagy mondjuk az Egyesült Államokról, amikből pontosan hasonló filmek vagy regények születnek, amik tényleg olyanok, amik akár oktatásra is használhatók, mert benne vannak azok a döntések, döntési mechanizmusok, amik pont egy ilyen családi vállalatból, mondjuk egy nagy vállalattá válás folyamatában, hát meghatározóak voltak. Vannak jó, meg rossz példák is, ahogy látjuk. Te ezeket egyébként szereted, vagy nézed, vagy merítettél inspirációt ilyesmiből?
Hát ez kicsit úgy van, hogy amikor látunk egy különleges autót a városban, akkor a következő hetekben, napokban föltűnnek ugyanolyan autók, vagy helyzetek. Amikor elkezdtem a Dreher család történetével foglalkozni, akkor feltűnt, hogy jé, hát mennyi minden hasonló családról írtak. Ami engem az ő történetükben megfogott, és ami szerintem nem a könyvemről beszélek, hanem a történetről különleges, az a közép-európaisága. Ugye ez valójában egy osztrák-magyar monarchia történet, ami elindul valamikor persze az 1700-as évek legvégén a mi olvasatunkban bevándorló, de a születési helyét tekintve kivándorló személlyel, Anton Dreherrel, aki nyugatról keletre vándorol, jobban mondva nem vándorol annyira, mert Ulmból hajóval érkezik, és kiköt a hajó Bécsben, ő pedig ott kibérel egy főzdét egy kicsit később, de ebben is egy hölgynek van szerepe, mert a hozományából bérelte az első sörfőzdéjét Alsó-Ausztriában, tehát Bécstől nem messze. Így indul a történet. És ebben a történetben megjelenik utána a második generációs sörkirály testvéreinek a képében újra két hölgy, két nő, akik a férjeik révén a következő 100-120-130 éven ugyanúgy részei a már egyre növekvő vállalatbirodalomnak. És hogy miért regényes, sokan kérdezik, hogy mennyi a kitalált elem,
igen,
és mennyi
igen, ezt én
a valóságos.
Is kérdezni.
Akkor térjünk rá vissza később, ha gondolod.
Nem, most beszéljük
hogy
meg.
Mennyi a kitalált, és mennyi a valóságos. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ki döntse el, hogy mi az, amit tényszerűnek, és mi az, amit mondjuk azt, hogy a képzelet művének tart a könyvben. És még azt hozzáteszem, hogy a legkevésbé hihető dolog, az tény, és ez a legkevésbé hihető dolog az, hogy Anton Dreher, amikor elhatározta szerintem, hogy dinasztiát akar alapítani, akkor 68 éves korában azzal szembesült, hogy a felesége meghalt, és nekik nincs gyerekük. Tehát már a főzde működött, Anton Dreher már nevet szerzett magának természetesen, még csak Bécsben, vagy egy szűkebb környezetében, Alsó-Ausztriában, de hát ezt az ellentmondást, ezt valahogy fel kellett oldani, és bizony az a történelmi igazság, hogy egy 19 éves lányt vett feleségül, aki megajándékozta őt, ezt most gyakran mondjuk, szóval aki édesapává tette, két lánygyerek és egy fiúgyerek maradt életben, de a fiúgyerek az 75 éves korában született, ami azért gondoljon bele mindenki, még ma sem gyakori, de akkor, amikor az átlag életkor valahol a 40 év környékén volt, hát akkor egészen különleges volt.
Ez nagyon jó pofa. Akkor lehet, hogyha valaki olvassa, akkor lehet utána járni és kutatni egy picit, hogy mi a fikció, mi a valóság. Ez például, ezt most már elszpoilereztem ezt a részt, úgyhogy ez megvan, de gondolom van még benne. Folytassuk innen, Iglódi Csabával beszélgettek, a Dreher Szimfónia szerzőjével, és ez a kiinduló alapja, ez a könyv a beszélgetésünknek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, maradjatok velünk. Folytassuk tehát a Dreher Szimfóniával, és akkor beszéltünk arról, hogy tények és az írói fantázia különleges világa. Ahelyett, hogy mondjuk sok mindent elmondanánk, mert tényleg olvassa el mindenki. Mi az, hogy olvasmányossá tedd, hogy tényleg egy családregény legyen belőle, az a kötőszövet, amit bele kellett tenni, amire mondjuk nem találtál jó, megfelelő tényeket a történelembe. Tehát, hogy ami sok-sok minden volt, amit ki kellett pótolni, vagy így össze kellett jól szőni?
Hát, hogyha spoilereznék, akkor elmondanám, hogy sok minden volt-e. Úgyhogy nem spoilerezek, itt igazából annyit Annyit mondok erről, hogy a szerkesztőm, amire említett Csapody Kinga, olykor fölhívott, vagy rám írt, hogy ugyan mondjam már meg, hogy akkor ez most fikció, vagy valóság, amit olvas. És megkérdeztem tőle, hogy akkor nagyobb élvezettel olvasná, ha tudná. És akkor ebben maradtunk, mert nem az a lényeg, azt hiszem, ez nem egy történelmi mű, ez egy családregény, talán az első, van ezen jogi nyilatkozatban írom is benne, hogy vannak dolgok, amik megtörténtek, vannak, amik pontosan így történtek, és nagyon sok olyan dolog van benne, ami történhetett volna így. Az, hogy a Sörkirálynak nevezett második Dréher, tehát aki Dréher Antalként szerepel az én regényemben, ez egy bonyolult dolog, mert valójában mind a négy Dréher, a négy generáció az Anton volt, de hát soha nem tudnánk megkülönböztetni, hogyha valamilyen pici distinkciót nem tennék hozzá. Tehát, hogy ő például valóban járt-e azon a vándorúton, amin megismerkedett a korabeli Európa sörfőzési gyakorlatával, vagy nem, hogy azokban a városokban volt-e, vagy nem, hogy azokkal találkozott-e ott, akikkel szerintem találkozott, vagy hogy az előző gondolatot befejezve, az esküvőjén például az a zeneszerző vezényelte volna a nagy zenekart, ezt ki döntse el.
Ezt egyébként ilyen mélységeiben meg kellett ismerni? Tehát amikor, hát gondolom ez egy olyan dolog, hogy ugye elkezdte kapargatni valamit, és akkor kiderült, hogy ez a jéghegy csúcsának a csúcsa, és ugye van ez a görbe, ami azt mutatja, hogy mennyire magabiztos valaki, és mekkora tudása van, és ugye van egy olyan pont, amikor mindenki rájön, hogy ez nagyon nagy baj van, mert egyre kevesebbet tud arról a dologról, amit meg szeretne vizsgálni. Szóval, hogy én valahogy így gondolok erre is, erre a folyamatra.
Nagyon jól látod ezt a folyamatot. Mondjuk, együnk egy pillanatot, tehát tudtam, hogy 1700-as évek legvégén, 95 környékén drága Dréher úr kibérli a főzdét. De fogalmam nem volt, hogy ebben az időben Bécsben milyen utcákon sétál, hogy ezeknek az utcáknak milyen volt a burkolata. Vagy később, az 1800-as évek mondjuk második, harmadik évtizedében volt-e már gázvilágítás ezeken az utcákon, vagy vaksötétben kell az éjszakai jeleneteket elképzelni, vagy kicsit később. Nem volt triviális, hogy hogyan utazunk Bécsbe. Bécsből Prágában például, amikor még nincs vasút. És persze utána homlokára csapk az ember, hogy hát nyilván ilyenkor valamilyen négykerekű járművel, amit lovak, amik elé lovakat kötnek, de hogy azokban hol van a podgyász, hogy ezek milyen gyakran állnak meg. Amikor megállnak, egyre akkor mit kell csinálni velük.
Igen.
És így van, és nem szeretnénk untatni senkit, de hogy milyen ruhába bújnak, vagy visszatérve Anton Dréher gyermektelen házasságához, amikor ezzel szembesül az ember az 1700-as évek végén, akkor milyen praktikákhoz folyamodik?
Hát, hogy igen, és erre utaltam, hogy te azt mondtad, hogy ez nem egy történelmi regény, vagy történelmi hű regény, de mégis, tehát, hogy ilyen nagyon nagy hibákat senki nem szeret véteni. Ez filmben is zavaró, amikor látunk valami ilyesmit, vagy regényben is. Eszembe jut egyik kedvenc példám erre. Talán a Hat séta a fikció Erdélyében Umberto Eco-nak van egy olyan jegyzete, lehet, hogy egy másik novellás kötetben, de azt hiszem ebben van, amikor egészen pontosan leírja azt a folyamatot, hogy neki a Foucault Inga után írt egy olvasó, hogy az úgy nem jó, Párizsból nem lehet A-ból B-be úgy eljutni, és annyi idő alatt, mint ahogy ez a regény igénybe van, tehát az egy plot hole, nem működik. És hát ugye Umberto Ecoról tudjuk, hogy ő aztán rendkívüli módon pontosan utána nézett mindennek, és tudta ezeket a dolgokat, és pontosan leírja, hogy a korabeli Párizsban melyik utcán jobbra fordul, balra fordul, és azt leméri, az hány perc, hány másodperc, és elmondja, hogy annak idején itt volt egy árok, ezt át ki lehetett úgy kerülni. De tehát olyan tudásról ír benne, vagy tesztanú bizonyságot, ami kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy már pedig azt lehetett, és ő azt megtette. És minket, mint olvasókat, annyira nem érdekel ez, hát valaki fennakadt rajta, de valami ilyesmi az, amikor, amit említettél, hogy milyen ruhában megy, milyen praktika kell ahhoz, hogy a viszonylag, most már akkor biztos, hogy agastyánnak nevezett úriembernek gyereke lehessen. Szóval a kutatás folyamata, gondolom, akkor ez egy ilyen, kinyitottál egy kaput, és utána kiderült, hogy ott egy katakomba van.
Labirintusba értem, és nem is szabadultam, tehát ezért teltek éjszakák, és ugye a munkámat nem adtam föl, tehát a nappalokat nem tudtam beáldozni a regényírás oltárán, de ezért teltek az éjszakák azzal, hogy jó, de hogyha ott sétál, hogyha valaki kijön a New York kávéházból a 20. század elején, ugye már Budapesten vagyunk, addigra megérkeznek a Dreherek, 50 évvel korábban itt a város császára lesz Dreher Jenő, aki egy bizonyos évben, a 30-as évek egyikében a legnagyobb magyar adófizető. Szóval kijön a New York kávéházból, és el kell mennie az Oktogonig, de hogy milyen utcákon megy, hogyha nem a körúton akar végigmenni, az nem ott akart végigmenni, mert azt akartam, hogy a kétszeret csend, ezt ejtse mindenképpen útba, és aztán az Andrássy útra, amikor ráfordul Sugár útra, akkor tudjak mesélni arról, hogy azok a paloták, amelyek ott állnak, azok hogyan jöttek létre, ugye a híres panamázás megjelent Budapesten akkoriban, és amikor az Oktogonon azt hiszem, hogy a Szifon kávéház, de ezzel most lehet, hogy rosszat mondok, Szifon kávéház előtt elmegy, akkor jöjjön vele szembe egy cvak plakát, és jöjjön rá, hogy hű, hát ez mekkora innováció, hát nekünk is ezt a grafikust le kéne szerződtetnünk ahhoz, hogy a Dreher híre az hasonló legyen a cvakkéhoz. Szóval ezek mind nem történelmi, mert azt hiszem, hogy a történelmi történészi kutatásokat meghagyom Katona Csabának, maradjon ez az ő területe. Nekem pici szilánkok kellettek, amiket sorba tudok rakni. És hogyha fikció valóság, én kaptam segítséget egy történésztől, Török Róberttől, aki a Vendéglátóipari Múzeumnak az igazgatója, és egyébként a Dreher gyűjteménynek is a vezetője, és ő azt ajánlotta nekem, hogy szívesen elolvassa a kéziratot, és jelzi, hogyha valami nagyon nagy hülyeséget írnék. És tényleg nagyon jó lett a kapcsolatunk, mert írta, hogy már bizonyos jelenetben lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem szendvicset ennének, hanem sonkát, mert mégiscsak ezek rendes sváb emberek, és meghajoltam az ő kommentje előtt. És volt egy másik jelenet, ahol egy hölgy zokog a férjes sírjánál, és írta szerényen, hogy hát az ő ismeretei szerint a hölgy az 3 évvel korábban meghalt, mint a férje. És mondtam neki, hogy mivel mellékszereplőről van szó, itt a dramaturgiai fontosság az nekem izgalmasabb, mint hogy most megcseréljem, és a férj zokogjon. Tehát, hogy ebből a szempontból azt tudom, hogy ez történelmileg nem igaz, de a regény időben, a regény anyagban azt hiszem, hogy helye van.
Okay, folytassuk innen. Nagyon érdekes volt eddig is a beszélgetés. Maradjatok velünk, a Dreher szimfóniáról beszélgetek Iglódi Csabával, a szerzővel. Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Dreher szimfónia a téma tehát, és hát ahogy itt meséled a kutatást, és azt, hogy annak a folyamatnak a folyamatról mesélsz, hogy valósítottad meg ezt a családregényt 4 tételben. Hát azért itt olyan részletek jönnek elő, amik, hogy is mondjam, tehát azután, hogy ez megírtad, nyilván sokkal mélyebb tudásod van arról a korról, amikor ez játszódik. Mint hogy mit tettek az emberek, mit viseltek, mit hallgattak. Mi volt számodra, ugye a kutatási folyamatban voltak ilyen aha élmények, amikor így azt mondtad, hogy hú, hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez így zajlott.
Hát, hogy mi zajlott úgy, vagy mi nem, ugye az idő azért megszépít sok mindent, de két dolgot, hogy említsek. Az egyik mellékszereplőnek, a negyedik generáció nem fő szereplőjének, hanem a testvérének a halála, amiről, és itt tisztelet az Arcanumnak, rengeteg segítséget kaptam, több éjszakát töltöttem azzal, hogy korabeli újságokban kerestem, és újságokat bogaráztam. És ennek a szereplőnek volt egy tragikus halála, ez talán még nem spoiler, egy autóbaleset, és én elképzeltem, hogy ez hogyan történhetett, a helyet azt tudtam, nincs nagyon jelentősége most, hogy egészen pontosan hol, de elképzeltem, hogy egy olyan ember, aki vagabond, aki keresi a veszélyt, aki az automobilizmust meghonosította Ausztriában, hát az valószínűleg csontig húzza a gázt, vagy nyomja a pedált, és kitaláltam egy olyan baleseti szituációt, amivel így nagyon elégedett voltam, és néhány nappal később megint éjszaka keresgettem az Arcanumon, és a lehetőleg nagyobb meglepetésemre egy est cikkben, tehát az est ez egy olyan bulvárlap volt akkoriban, ami azért inkább színezte a világ, a valóságot, mint hogy fekete-fehérre változtatta volna. Szóval ebben az estben szó szerint megtaláltam azt a módot, ahogyan az a baleset létrejött, és ott beleborzongtam. És nem tudom, hogy úgy volt-e, vagy ez egy akkori az 1900-as évek elején egy újságíró fantáziája ugyanarra a rugóra járt, mint az enyémre. A másik, hogy nem ez az első könyv a Dreherek életéről, egészen pontosan egy Dreher életéről, a sorrendben a második Dreherről, a felesége halála után, hát, hogy fogalmazok, iratott egy könyvet, amiben leírja nagyon nagy pontossággal, ma azt gondoljuk, az életét, és ebben olyan regényes elemek is vannak, amiket én, mert azt mondtam, hogy ezt én elfogadom ennek a hitelességét, ezt átemeltem az enyémbe.
Bocsánat, hogy ugrálok, de az előbb említetted a vendéglátóipari múzeumot és a plakát miatt. Abszolút nekem is bennem volt, hogy ezt megkérdezem, és főleg ugye a Cvak, ugye ez nagyon emblematikus, hogy milyen plakátokat látunk, de hogy maga a múzeum, ezt egyébként ajánlani is szeretném bárki számára, aki érdeklődik ezek iránt, tehát egy kultúrtörténet és hát eleve ipartörténet is egyben. Önmagában csak ezeket a plakátokat megnézni, hogy miről mesélnek ezek. Tehát most felidézni többet tudok azokból, ami ezek a kávéházi plakátok. Volt egy jó pár, amit nem tudom, hát legalább egy fél óráig nézegettem, hogy milyen italok szerepelnek rajta, hogy miről mesél az, hogy milyen gazdag kultúrája volt annak, ami hát ugye nagyon összement és leszűkült így a kommunizmus és a szocializmus éveiben, és hát nyilván most megint elkezdett virágozni, és rengeteg jó dolog van, de hogy elképesztő érdekes, amikor ezeket nézegeti az ember. Tehát tényleg el lehet tölteni éjszakákat azzal, hogy már csak ezeket a plakátokat nézi.
A plakátokat meg azokat a dolgokat, amikről ezek a plakátok mesélnek. Nekem arról meséltek, hiszen talán említettem, hogy nekem ez egy nyomozás, egy krimi, ha úgy tetszik, amiben talán nincs gyilkos, de mondjuk egy olyan történet, aminek a mozgatórugóit szerettem volna megmutatni, mert az üzleti döntéseknek az eredményei azok látszanak. Látszik, hogy lesz a egy főzdéből gyár, hogy lesz a gyárból egy hosszú értéklánc, aminek az egyik szélén ott van a termőföld, és a másik szélén pedig ott vannak a városi házak, azok a paloták, amelyek már a felhalmozott eredményből, a felhalmozott eredményt újra befektetve jöttek létre. Hogyha valaki Bécsben jár, és szembeáll a ring felől az operával, akkor bal oldalon van az Open Gasse, ott a négyes számú ház, az a Drehereknek a városi palotája volt, de nem olyan palotát képzeljünk el, mint a Napkirálynak a palotája, szóval ez egy termelőüzem volt a szónak abban az értelmében, hogy a mínusz szinten volt a sörraktár, ott volt hordóban a sör, a földszinten a Bierhalle, rögtön beléptek a kereskedelembe is, tehát nem azt a hasznot is maguk felé irányították. A következő emeleten irodák voltak, mert mégis a zaj ne hallatszódjon fel. A második emeleten a családnak a városi lakása, és följebb pedig bérlakások. Tehát önmaga, és ilyen házat egyébként ma már Budapesten, illetve Triestben, a másik gyárszékhely városban is ugyanazt, meggyőződésem, ugyanazt a tervet használták a budapesti Dohány utcai és a trieszti Korzó téri házhoz.
Sőt, tehát megkockáztatom, hogy a főbb európai városokban találni ilyesmit, ami nem egészen pont ugyanilyen, de Brüsszelben a főtéren vannak ilyen jellegű épületek, ahol ugye különböző bankpaloták például, és hasonló felépítésű, nyilván nem sörrel, vagy ilyen raktárral, de hasonló felépítésű épületeket találni, de Triest az egyébként tökéletes példa erre. Az elején megkérdeztem, hogy szereted-e a sört, ugye nyilván a Dreher szimfónia írójától gondolom, ezt azért megkérdezik egy páran. Most a vége fele egy másik kérdésre ugyanide kanyarodnék vissza. Máshogy iszod a sört? Ezután, hogy ezt írtad, és ezzel foglalkoztál?
Egészen máshogy iszom, és azt nem is annyira, a Dreher szimfóniának köszönöm, de például Bardánielnek köszönöm, aki egy olyan zsebkönyvet írt, amit én, ha nem is, hát mondhatom, szóval bibliaként, vagy forrásként használtam, mert ahogyan a Dreher család történetéről sem volt korábban szinte semmilyen fogalmam, úgy a sör történetéről sem, pedig hát mindegyik egy kultúrtörténet, hogyha úgy tetszik. Én a regényt valahol azt mondtam, és ezt tartom most is, hogy a felejtés ellen az emlékezésért írtam, mert azt hiszem, hogy fel kell mutatni olyan családokat, amelyek máig ható tanulsággal bíró életet éltek. A sör tanulságai az, hogy milyen kultúrtörténeti kapcsolódásai vannak, hogy hogyan kapcsolódik a kolostorok világához, hogy hogyan kapcsolódik a technológiai fejlődéshez. Ez egy rettenetesen jó vivőanyag, aminek a révén el tudunk mesélni fantasztikus történeteken.
Hát én mindenkinek azt ajánlom, hogy olvasgassa ezt a könyvet, az Athénaum kiadónál jelent meg, Iglódi Csaba, Dreher szimfónia, Komlótól a koronáig, családregény 4 tételben. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de ez a tipikusan olyan könyv, ami ajándéknak is nagyon jó, ugye, mert minden könyv jó ajándéknak, de tényleg impozáns a megjelenése, úgyhogy hozza ezt a korszakot, amiről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A Borravaló Gasztrokultúra magazint hallottátok. Ezt az adást meg lehet majd hallgatni, hogy a többit is a podcastok között borravaló.hu-n, illetve a Facebook oldalunkat kövessétek, vagy a Spotify-on kövessetek minket, és a korábbi adásokat is meg tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.